Szép napot mindenkinek, és folytatódik a Pont Jókor. Vendégem pedig Hajdú Zoltán fejvadász és coach, akit köszöntök, szia!
Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot!
Valamikor áprilisban, egyébként egész pontosan április 11-én voltál a vendégem, amikor a születésnapod is volt, te voltál a napembere, és beszélgettünk a te életedről, erre most azért utalok vissza, hogyha valaki azt hallott, emlékszik rá, ha nem, akkor vissza tudja keresni. Beszéltünk a te sportmúltadról, egyébként a határon túli gyerekkorról, ugye Erdélyből származol, arról, hogy külföldön mennyi tapasztalatot szereztél, és hogy tulajdonképp mondhatom azt, az egész életed aköré épül, hogy saját magad mentális egészségét teremtsd és fenntartsd, másokét segíts felismerni, hogy hol tartanak, segíts változtatni, segíts munkába állni, segíts sportolóknak. Szóval nagyon összetett, de egy folyamatos önfejlődésről is szó van, illetve arról, hogy másoknak is segítesz.
Ez tényleg jellemző volt már az elején a sporton, hogy én hittem abba, hogy a teljesítményemet kell növelnem valahogy. Akkor még nem tudtam, hogy ez egy teljesítmény szorongásból fakad, aztán idővel rájöttem. Szóval akkor ma a mentális állóképesség méréséről fogunk beszélni, és akit érdekel, akkor a fejlesztéséről.
Ugye? Hát ugye a mentális állóképesség felméréséről, hiszen az egy fontos kérdés szerintem, és szeretném, hogy megválaszol, hogy mit segít nekem, ha én tudom, hogy milyen is az én mentális állóképességem? Hol segít nekem eligazodni?
Ez mindig a céltól függ. Tehát attól függ, hogy te mit szeretnél. Uh-huh. Tehát, hogy ha most megnézed ma, akkor neked most mi a helyzeted, és mi a célod? Tehát mi az, amiért úgymond vadászni indulsz? Van gyereked, kell szerezned ételt, stb. Biztosítani számára a fedelet, tehát nem akarom a maszlópiramist végignyomni, tehát hogy mindannyiunknak vannak elkerülhetetlen céljai, és megáldott minket a sors vagy az evolúció azzal is, hogy az a luxussal, hogy válogathatunk a célok között. Korábbi adásban is beszéltünk arról, hogy azért szeretek sportolókkal dolgozni, mert náluk egy dolog biztos. Ők már tudják, hogy melyik sportágban szeretnék mesterek lenni. Ránk az átlagemberre mondja azt, hogy nem mindig jellemző ez. Tehát nem tudjuk a saját sportágunkat. Visszatérve a kérdésedre, abban segíthet ez, hogy a saját idézőjelbe tett sportágamat megtaláljam, vagy ha már megtaláltam, abban minél magasabb szintet érjek el.
Tehát az, hogy rendelkezek egy képpel saját magamról, nem? Mert én most egy picit gondoltam arra, hogy akár ha a munkavilágába akarok eligazodni, és én tudom valamilyen módon a saját mentális állóképességemet, és megnézek különböző területeket, akkor már az is lehet, hogy én be tudom lőni, hogy melyek azok a területek, ahol meg tudnám állni a helyen, melyek azok, amelyeken nem tudnám megállni, vagy ahol fejlesztésre szorulok. Ha én tudom, hogy mik az erősségeim, mik a skilljeim, amikre lehet építeni, amikben magabiztos vagyok, amiben nem fogok meginogni, akkor nyilván abba az irányba kéne mennem, mint hogyha azokra a képességeimre, vagy nem képességeimre építünk, amik inognak, mert akkor ugye ez egy folyamatos szorongó helyzet lesz.
Abszolút, zseniális összefoglaló. Nagyon sokszor elkövettem én is azt a hibát, hogy nem a főerősségeimet játszottam. Konkrét példa, pénzügyi elemzői pozíciókat is megpályáztam ifjú koromban, amikor minden tesztem azt mutatja, hogy ez nekem nem erősségem. Meg tudom csinálni, de fennáll a kiégés veszélye. Tehát akkor, hogyha én tisztában vagyok, de tényleg, őszintén, a gyengeségeimmel és az erősségeimmel, akkor már eleve egy csomó pozícióba tudok választani jobban, hiszen bizonyos pozíciók nagyobb önuralmat, nagyobb figyelmet, más pozíciók nagyobb kommunikációs készségeket igényelnek. Hogyha a múltadásra visszautalok, az sem az én modellem, hanem egy nagyon híres szerző, az a Patrick Lencioni, adott vállalatnál, vagy adott sportklubnál, bármelyiket nézzük, egy szervezetnél, mindig van 6 elkerülhetetlen munkafázis. Gondolj bele egy picit a rádióba. Tehát van azok az emberek, és az a munkafázis, akik azt mondják, hogy mi is a kérdés? Tehát hogyan leszünk jobbak? És elkezdenek egész bátor kérdéseket feltenni, hogy csinálunk egy podcastot, hogy megyünk applikációba, nem megyünk applikációba, stb. Ezek elég meredek kérdések, mert sokba kerülnek. Van, utána jönnek az ötletelők, az ötletelési fázis. A Disney Studio annak idején külön az ötletelőknek külön irodájuk volt. Aztán utána jön a szűrési fázis. Akik átmentek a szűrési fázison, film ötletek, stb., azokat utána már nem challenge-elte senki, azokat már nem kérdőjeleztük meg. Megszűrtük, ez az ötlet így marad, a többit kiszórjuk. tehát ez a harmadik a szűrési, utána jön a lelkesítési fázis, hogy ez kellene kollégákat magam alá szervezni, projektnek megnyerni, akár egy házépítésnél is meg kell nyernem egy brigádot, aki felépíti azt a házat. Utána jön a támogatási fázis, és a legutolsó, a hatodikként jön a fenntartó, vagy a legkitartóbb emberek. Na most ez teljesen korrelál a mi mentális állóképességű tesztünkkel, amit mi Angliából hozunk be. Mi mentális állóképességi modellünkben a 4C modell van, ami így kezdődik, hogy control, ugye control, utána jön a következő a commitment, utána jön a következő a challenge, és a negyedik jön a confidence. Tehát a control, az elkötelezettség, a kihívásokhoz való viszony, és a magabiztosság. Most beszélünk a kontrollról a mai nap, tehát a kontroll, mint a mentális állóképesség és a 4C modellnek az első C része, az két irányba mérhető. A helyzetek feletti kontroll,
igen.
És az érzelmek.
Aha. Az fontos kérdés, hogy tehát ezek a tesztek hogyan mérnek?
Úgy mérnek, hogy emögött van egy 20 éves kutatás, sportpszichológusok, vezetői teljesítmény kutató pszichológusok összeállítottak egy modellt. Azért ezelőtt a modell előtt nagyjából, hogyha megnézted a szakirodalomban, hogy mit mondanak mentális állóképességről, általában azt szokták mondani, hogy kitartás, vagy resilience, tűrőképesség, tehát ezeket a szinonimákat. Ez az angol csapat vette a fáradtságot, hogy lekutatta, hogy még mi van. Tehát mi van a kitartáson kívül, meg a ilyen fát is lehet vágni a hátamon, a resiliencen kívül, a tűrőképességen kívül. Mi van? Mert ők sejtettek valamit. És a sejtésük beigazolódott, hogy van bizony még olyan is, hogy hogyan tanulok a hibámból. Tehát az is a mentális állóképességnek a része.
Én arra voltam kíváncsi, hogy úgy értve, hogy miért, hogy milyen módszer. Kérdések?
Igen.
Helyzetekbe rak?
Igen.
A kérdések alapján én magamat, tehát magamról vallok?
Igen, tehát ez egy önbevallásos kérdőív, nagyon jó a kérdés, tehát ez a mentális állóképesség tesztünk, ez egy online kérdőív, úgynevezett önbevallásos kérdőív, amikor te kapsz 80 kérdést, különböző szituációkra vonatkozóan, mit csinálsz az iskolában, mit csinálsz a munkahelyen, stb. Mi idegesít fel?
Már ez önmagában egyébként egy mentális erőforrás kérdés, hogy kitől végig tudsz-e menni rajta, kitől-e tölteni, hajlandó vagy-e visszagondolni arra?
Ez csak 15 perc.
Értem, na de hát hányszor van, hogy azt mondjuk, hogy jó, ez már nincs kedvem erre válaszolni, nincs kedvem ezen gondolkodni. Tehát szerintem ez önmagában már.
Nagyon jó, amit mondasz, mert tényleg legtöbb ember, szóval nem legtöbb, de nagyon sok ember itt feladja, minek foglalkozzak ezzel, úgyis ez egy genetikailag determinált dolog, én ilyen vagyok, és akkor erre mondottam
egy maraságot. Hát vagy lehet, hogy egy olyan kérdést kap, ami benyom rajta valamit, amivel nincs kedve foglalkozni, nincs kedve rá visszagondolni.
Akkor ő már meg is spórolt egy mentális állóképességi teszt árat,
igen.
És magáról kiállított egy mentális állóképességi bizonyítványt.
Igen.
Ilyen gyorsan nem lehet feladni valamit.
Jó, oké, tehát önbevallásos teszt. Csinálják a kérdéseket, válaszolnak rá, és aztán?
Ezután kapnak egy komplex riportot, egy ilyen 30 oldalas riportot, amiben megkapják a 8 változó mentén a saját profiljukat, és természetesen kapnak gyakorlati javaslatokat, mert az, hogy én látom a tükröt magamról, az egy szép dolog, de mit nyerek én ebből?
Igen, meg nekem azt magyarázd el meg a hallgatóknak, hogy mi tud ebből kijönni. Tehát te, aki értesz hozzá, mit tudsz ebből a tesztből megállapítani? Nézzük meg először a kontrollt. Tehát
azt tudom megállapítani, hogy te például mennyire vagy önsajnálkozós típus, vagy mennyire vagy olyan típus, aki azt mondja, hogy nem érdekel, mi történt, ezt én így is, úgy is megoldom.
Jó, de az önsajnálkozós típus,
az egy nagyon kellemes helyzet, az önsajnálat.
Igen, csak hogyha ezt mondod, hogy önsajnálkozós típus, az már önmagában degradál.
Persze, hogy ez finomabban és cizeláltan van megfogalmazva.
Na például, hogy mondja a szaknyelv?
Most az úgy mondja a szakirodalom, hogy az, aki nem azzal foglalkozik, ami a befolyásolási körébe van.
Aha, körülményekkel.
Tehát tudom ilyen szépen mondani.
Csodás.
De a lényeg az...
Aki a körülményeket hibít.
Tehát a körülmények
áldozatai?
Én jó.
Hát a körülmények áldozatai nagyon
tudunk. Így van, áldozatként, és innentől már pozicionálta is magát, innentől panaszkodik, innentől nem dolgozik, innentől minden munkahelyi szünetbe lerántja a kollégákat, a munkamorált, stb.
Komolyan? Erre lehet következtetni?
Lehet.
Na, ez érdekes.
Szuper.
Tehát ebből arra lehet következtetni, hogy ő a közösségben egy olyan energiát fog hozni, ami húz.
Igen. Miután egymással szociálisan minden egyes kutatás azt mutatja, hogy fertőző még a szorongás is, tehát ezt sok tanulmányban meg tudod nézni, tehát emberek egymásra hatnak.
Ez így van.
Ez így van,
és egy közösségben nagyon-nagyon tud.
Akár ha valaki elkezd panaszkodni, akkor előbb-utóbb, nézd meg a cigi szüneteket, hozzá fog társulni még egy panaszkodó. Már ketten vannak. És hogy még fokozzam az izgalmadat, miután sok céggel meg csapatokkal dolgozok együtt, meg szoktuk mérni az összes résztvevőnek, tehát a teljes csapat minden egyes tagjának a mentális állóképességét, összesíti egy riport, és ki tud jönni belőle az, hogy kedves főnök úr, önnek van egy önsajnáltató csapata. Vagy ki tud jönni az, hogy önnek van egy nagyon kitartó csapata, viszont nagyon gyakran kiborulnak. Tehát ennek a különböző, mert természetesen most ne csak a negatív szenáriókról beszéljünk.
Semmiképp, persze, menjünk majd
tehát
tovább.
Tehát lehet valaki kitartó, és mellette érzelmileg instabil, tehát az a lényeg, hogy mi egy emberről és egy szervezetről, egy csapatról egy profilt kapjunk, ez az első fázis, tulajdonképpen a nulladik fázis, még nem is az első fázis. És az első fázis pedig az, hogy most mit csinálunk ezzel? Hát természetesen szeretnénk ezen fejleszteni, mármint akit ez illet, és akkor megvannak erre a megfelelő gyakorlatok. Tehát tök egyszerű dolog, többet nem beszélek olyanról, amit nem tudok befolyásolni. Ez elég kemény önkontroll. De most innentől kezdve, nem beszélek arról,
tehát, hogy
mit olvastam a hírekben.
Menne. Ó, Jézusom, hát de amikor valahogy 40 éven keresztül a szokásrendszeremben, a kommunikációmban, az önmegfogalmazásomban az van, hogy én ehhez képest helyezem el magam, hogy mik a körülmények, hát abba nekem nehogy most ezt egy másodperc alatt elintézt,
nem,
hogy utána,
nem,
hát mert
nem.
Először is gondolom, hogy onnantól, hogy te ezt felmérted, onnantól erről le kell ülni, ugye értesíteni kell őt.
Ez kötelességünk természetesen.
Igen, és utána arról is lehet beszélni, hogy ezt hogyan lehet változtatni. De hát ehhez ő nyilvánvalóan nagyon kell. A másik meg az, hogy amikor mondjuk kapok egy ilyen diagnózist magamról, hogy igazából én eleve úgy élem az életemet, hogy a körülményeim áldozata vagyok, és ezzel még időnként le is mérgezem a környezetemet, hát azért ezzel csak szembe kell nézni.
De most mit csinálsz, amikor felállsz egy mérlegre, és az a mérleg azt mutatja, hogy mondjuk 150 kiló vagy, akkor szembenézel azzal is, ugye? És akkor két opciód van. Felmész 170 kilóra, vagy 200-ra.
Jó, tehát te nem lacafatlázol. Ez van, itt van, haladjunk.
Én nem tudok mit csinálni. Jó. Azt mondom, ez egy tükör, ez egy mérleg.
Jó. Legyen így.
Elkezded a bizonyos
tehát
diétát.
Nem kezded el simogatni a fejét, hogy semmi baj, meg tudjuk oldani, hanem az van, hogy ez az, amit csinálsz, ez az, ami veled van. Ha változtatni akarsz, ezt és ezt kell tenned.
Így van.
Jó. Akkor mi az ezt és ezt?
Az ezt és ez.
Akkor kimarad a buksi simogatás. Én azt szeretem. Mert szoktam ilyeneket ezzel eltölteni adásidőt. Nem kell. Jó, menjünk tovább.
Oké. Tehát az ezt és ezben a következő dolgok vannak. Az első az, hogy kezdjünk kitűzni olyan célokat, amit te irányítasz, hogy befolyásolni tudsz.
Aha.
Rengeteg dolgot tudunk
tehát
befolyásolni.
Megtanítjuk
azt
arra,
is tudnánk
hogy
befolyásolni,
is
például most ezt az adást befejezzük.
Persze,
pont.
Tudjuk.
Tudjuk befolyásolni. Azt is tudnánk befolyásolni, hogy elmegyünk egyet ebédelni. Tehát rengeteg, egész nagy hatalmunk van, amit tudnánk befolyásolni. Hosszúra nyúlna, hogy beszéljünk arról, hogy az iskolának lenne a feladata és a szülőknek, hogy a gyerekeknek megtanítani azt, hogy elsősorban azzal foglalkozz, ami a te dolgod. Pont. Ne foglalkozz azzal, ami nem a te dolgod. Az bízd másra. De valahogy a kultúrában, nem csak nálunk, más kultúrákban is jellemző az, hogy ilyen panaszkultúrák alakulnak ki. Tehát a legelső ajánlás, hogy kezd magadnak kitűzni egy olyan célt, amiben te szeretnél fejlődni. És ez lehet bármi. Holnaptól kezdjél lepkét gyűjteni, vagy kezdjél bábukat faragni, vagy ami téged izgat. Tehát ami motivál, csak azt tudod, hogy te fogod kontrollálni. Tehát akinek ilyen a tesztje, de nagyon sok esetben nagyon jó eredményeket is látunk, amikor valakinek mondjuk egy 10-es skálán 8-as, 9-es a helyzetek feletti kontrollja, és akkor tudom, hogy az ember az tényleg elkötelezett a helyzeteinek a menedzselésére. És az nem fog foglalkozni annal, ami nem az ő dolga.
Jó, az egy másik típus. Tehát akkor az első típusnak a helyzetek felett nem tudó, kontroll gyakorló igen. embernek szépen lassan olyan tanácsokat adtok, csak hogy összefoglaljam, hogy szerezze meg a kontrollt az élete felett, de leginkább úgy, hogy kezdjen el olyan dolgokkal foglalkozni, amiket ő szeret.
Ami őt érdekli.
Mert egyébként valószínűleg ez a probléma, hogy nincs olyan az életében, ami őt érdekli, ami őt leköti, ami őt örömmel tölti el, amit ő szeret. Mert ha van, akkor arra megy idő, és mindez az idő, amit azzal töltöttél, hogy azzal foglalkozz, hogy ez a hirdető tábla miért van ott és milyen, az arra nem lesz többet.
Hát na, ez most az a legfontosabb, amit mondasz, hogy abban a pillanatban, abban a másodpercben, amikor, hogy mondjam, olyan dolgokkal foglalkozok, ami nem az én reszortom, és nem az én ügyem, akkor elveszem az időt és az energiát valami mástól, ami viszont az én ügyem lehetne. Itt jön be a küldetés is. Tehát igazából mindannyiunknak az hatalmában áll, ahogy idősödünk persze, egyre szűkülnek a lehetőségek, hogy hát a pályaválasztás erről szól, hogy lehetsz te villamosmérnök, lehetsz te geológus, lehetsz te rádiós műsorvezető, lehetsz bármi. És ez egy óriási lehetőség. Tulajdonképpen ma már a bőség zavarába, hogy mondjam, fulladtunk bele, mert a régi időkben, ha egy picit visszatekintünk, hogy mennyire nehéz volt az élet, nem volt ennyi opció. Tehát, hogy ma egy elkényelmesedett világban élünk, amikor a túl jó létben nem tudjuk, hogy mit csináljunk. Van egy régi angol mondás, hogy nehéz idők kemény embereket szülnek. Kemény emberek jó időket csinálnak. Jó idők puhány embereket csinálnak, puhány emberek meg rossz időket szülnek.
És ez egy megy, körforgás.
Ez megy ciklikusan, és erre van egy megnézed a keresőbe történelmi példák, a Római Birodalom bukása, stb.
Persze, de hát
tehát most mi jó időket is... élünk, hát, és puhány emberek.
Szerintem most már nem. Szerintem hát, most már éljük a rossz időket, amit igen, már
tehát,
megcsináltuk.
Tehát, hogyha határán vagyunk, hogy ezt a világot, ha megnézed, nem annyira jó, de mit tudunk mit csinálni, hogy visszatérjünk a, mit tudunk mi ebből kontrollálni.
Az viszont jó, mert akkor lassan átfordulunk.
Át fogunk fordulni szerintem is. A mai fiatal generációban én nagyon bízok, hogy ők nem fogják tűrni azt, hogy egy ilyen tudatlanságban éljenek. Egyszerűen a mai fiatalokban látom azt, hogy ők ki akarnak törni ebből a rabszolgaságból.
Hát reméljük, hogy szerintem mindenkinek bennük van a reménység.
Nem, nincs mindenkiben benne. Tehát én nagyon sok megtört embert látok, aki feladta, hogy ilyen az élet, és nekem már nem jutott más, és akkor vonszolja magát, hogy az angolok mondják, csendes kétségbeesésbe végig vonszolja magát az életén.
Szomorú, de sokan vagyunk így időnként, igen.
Nem mondd így, hogy te nem vagy benne.
Időnként te.
Sokan vannak.
Azért direkt mondtam így, mert időnként ebbe bele lehet kerülni. Szerintem igen, a kérdés az, hogy benne maradsz-e, vagy kijössz belőle jó. valamilyen módon.
Köszönöm, ez egy jó kérdés.
Na, akkor most zenélünk, és jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégével.
Az érzelmi részével.
Igen, meg még előtte rátérünk azokra az emberekre, akik viszont képesek a helyzetek felett kontroll gyakorolni, hogy őróluk mit gondolsz, meg hogy ő nekik mik a teszt alapján, mik a skilljei, meg a kvalitásai mondjuk egy munkába. Jó, szóval Hajdú Zoltán, fejvadász és kócs a vendégem, zene után jövünk vissza.